A pályaudvarról írok neked, most indulok Katyusa után. Amikor tegnap eljöttem tőletek, nagyon rosszul éreztem magam. Vissza akartam menni és bocsánatot kérni a férjettől, de nem tudtam, hogyan fogadná. Kellemetlen dolgokat mondtam neki, és ez nagyon bántott. Én eltökéltem, hogy feleségül veszem Katyusát. Vele megyek. Még valamit akartam írni. Egyelőre csak a panovói birtokot volt időm szétosztani. A Kuzminszkájait, ami anyánktól maradt ránk, még nem ajándékoztam oda a parasztoknak, csak levélileg intézkedtem, hogy nagyon olcsón adják bérbe. Így hát ezt a részt halálom után a te gyerekeid öröklik. Ha pedig mégis fel fogom osztani a parasztok közt ezt is, akkor csak annyit mondhatok, hogy minden egyebem, amim csak van, a gyermekeidé lesz. Nagyon szeretlek. Fivéred Dimitri.
Vajon mennyire járhatnak előttünk?
Nem tudom, Tarás. Az olyan rendkívüli vonatot sokszor még félre is tolják, ha útban van. Lehet, hogy meg is előzzük.
Nem jó, ebben a hőségben sokat kell vesztegelniük. Az úton a pályaudvarig tetszett hallani, 5 ember halt meg közülük. Ők utak.
Igen. Az egyiket én is láttam.
Miért kellett őket meggyilkolni? Pedig meggyilkolták őket. És a legszörnyűbb az, hogy senkire se lehet rámondani. Itt van, ő gyilkolt.
Mindez onnan eredt, Tarász, hogy ezek a kormányzók, felügyelők, rendőrkapitányok, rendőrbiztosok, s másféle hivatalos egyének, akik ezekben a gyilkosságokban részt vesznek, azt hiszik, vannak a világon olyan helyzetek, amikor nem kötelező az emberséges bánásmód embertársaikkal. Ennek csupán az az oka, hogy nem embereket látnak maguk előtt és az embertársaik iránti kötelességet, hanem a szolgálatot. A szolgálat követelményeit előbbre helyezik, mint az emberi kapcsolatokból eredő követelményeket. Ez az oka mindennek. Abban a pillanatban, amikor ki lehet jelenteni, hogy a szolgálat, vagy a világon bármi, előbbre való az emberiesség érzésénél, akár csak egy órára, akár csak egyetlen kivételes esetben, akkor már nincs az a bűn, amelyet ne követhetnénk el embertársaink ellen, anélkül, hogy bűnösnek éreznénk magunkat.
Herceg, jöjjön ide gyorsan! Most nem lát ide az őr. Innen Permből újra gyalog megyünk. Intézze el, hogy Maszlova velünk menetelhessen politikaiakkal. A vonaton mindenféle alak folyton molesztálta. Nem maradtak nyugton körülötte a férfiak. Köztünk nyugta lesz. Együtt megyünk vele majd én és Simoncov. Vigyázzon, jön!
Mi az, te állat? Nem engedelmeskedsz? Azonnal odaadod a gyereket valamelyik nőnek, és felvenni a bilincset!
Régóta így jövünk, soha nem bilincselték meg. Hova tegye azt a kislányt, ha egyszer a feleségét kinyúvasztották a börtönbe?
Ki merte kinyitni a száját? Ha? Na, majd megmutatom én nektek. Kis volt? Te? Te?
Mind azt mondjuk, mert...
Úgy, hát fellázadtak. Agyon lövetlek mindnyájatokat, mint a kutyákat. Őrmester, a gyereket vigye oda a nőknek.
Engedje meg, hogy én vigyem azt a gyereket.
Mert te politikai fogoly vagy, mit ártad bele magad?
Akkor én.
Vigyed a kölyköt.
Gyalázatosan viselkedett, tisztúr. Ha tudni akarja, politikai vagyok. Simonszovnak hívnak.
De jó szívük van, de ha ezek megszöknek, enyém a felelősség. Takarodjék a helyére, nem a maga dolga.
Az én dolgom, hogy megmondjam magának, és meg is mondom. Gyalázatosan viselkedett.
Kész! Csapat! Irény! Hajj!
Nem egyszer kérdeztem magamtól, vajon őrült vagyok-e, hogy olyasmit látok, amit mások nem látnak, vagy pedig azok az őrültek, akik véghez viszik, amit látok. De az emberek olyan lelki nyugalommal viszik véghez azt, ami engem megdöbbent. Olyan nyugodtak és biztosak abban, hogy amit csinálnak, az hasznos és helyes, hogy nehéz volna őket őrültnek tartani. Ezeken a fogolyszállásokon, melyeken a száműzöttek és a kényszermunkára ítéltek napról napra megpihennek gyaloglásuk közben és az út alatt is, a foglyok a maguk bőrén tanulták meg, hogy a kölcsönös tiszteletnek és részvétnek mindazon törvényei, melyeket egyházi személyek és egyéb erkölcsi tanítók prédikálnak, a valóságban nem érvényesek, következésképp nem is kell megtartani őket. Kátya, hogy bírja a menetelést? Napi 20 verszta nagyon sok.
Mióta elintézte, hogy a politikaiakkal lehetek, sokkal könnyebb. Ilyen csuda emberekkel soha életemben nem találkoztam, de még elképzelni se tudtam, hogy ilyenek vannak. És én még sírtam, amikor elítéltek. Pedig, ha nem találkozom velük, mi mindent nem tudok meg az életről. Hiszen ezek az emberek a nép pártját fogják az urak ellen. Maga jól ismeri Verát. Hallom, maga, mint földes úr annak idején pénzt adott, hogy ő kitanulhasson tanítónőnek. Milyen szép, és még sincs benne semmi kacérság. Szeretnék olyan lenni, mint ő. Én is azt hiszem, hogy elnyomják a népet. Nagyon. Nagyon elnyomják a népet.
Kátya 3 hónapja menetel együtt a politikaiakkal. Egészen más ember lett, mint azelőtt. Külsőleg is sokat változott. Lefogyott, lebarnult. Halántékán, szája sarkában pici ráncok tünedeztek fel. Haját már nem kunkorítja a homlokára, hanem hátra kötve hordja. Megszűnt nála a bántó, kihívó kacérság. Ez határtalan örömet szerez nekem. Egészen másként érzek most én is iránta. Ennek az érzésnek nincs semmi köze az első fiatalkori rajongáshoz, még kevésbé az azután fellobbanó érzéki vágyhoz, de még ahhoz az öntetszelgéssel vegyes kötelesség tudathoz sem, amellyel a tárgyalás után elhatároztam, hogy feleségül veszem. Nem. Most ténylegesen, mélyen, igazán szeretem Kátyát. Jó estét kívánok!
Jó, hogy jön, Dimitri. Megtudtuk, hogy odaállt a köztörvényesek között, egy Aljosa nevű legényt rábeszélt egy másik, cseréljenek papírt, s vállalja el az ő bűneit. A fiú ráállt, nem tudni miért. Ennek az Aljósának csak 4 esztendeje van, a másik életfogytiglan. Szóljon a parancsnoknak. Intézze el, kérem.
Megpróbálom, Kátya, de azt hiszem nem lesz könnyű. Az a fiú talán már cserélt is, és a többiek úgyse szólnak.
Tud már róla?
Tudok, Tarász mondta el, Fedosja férje. Tegnap letartóztattatta magát, hogy együtt menetelhessen a feleségével. Ha megtudják, hogy Tarász elmondta nekem, meghurcolják érte. Talán meggyilkolják.
Vadállatok! Ugyan mi közünk hozzájuk? Folyton csak ölnének.
Az egyik ölne, a másik elvállalja a más bűnét. Tudja miért? Én tudom. Mert az családos, gyerekei vannak. Ő meg egyedül van, senki sincs. Az ilyen vadállat?
Érzelgőség.
Az a fiú az életét teszi kockára. Meg kell látni az emberekben a jót. Itt együtt menetelünk velük. A szállásokon csak egy fal választ el tőlük. Értük áldozzuk föl az életünket. És még csak nem is ismerjük őket.
Én azt hiszem, ha el akarjuk érni a célunkat, az első feltétel ennek az, hogy ne képzelődjünk, hanem nézzük úgy a jelenségeket, amit vannak. Mindent meg kell tennünk a tömegekért. Ezért vagyunk forradalmárok. De semmit sem szabad várnunk tőlük. A tömegek tevékenységünk tárgyát, objektumát alkotják. Hiú ábrán tőlük segítséget várni mindaddig, amíg be nem következik az a fejlődési folyamat, amire munkánkkal előkészítjük őket.
Miféle fejlődési folyamat? Azt mondjuk, az önkény és a zsarnokság ellen küzdünk. A tömegek nélkül? Amit te mondasz, az talán nem zsarnokság, hiszen ez ugyanaz a zsarnokság, amelyből az inkvizíció és a francia forradalom vérfürdői eredtek.
Hagyjátok abba! Gyertek ide!
Olvasd, ami a falra van írva itt a pricsem fölött.
Augusztus 17-én indultam innen tovább, mint egyetlen politikai a köztörvényes foglyokkal. Nyeverov, aki velem volt, felakasztotta magát a kazányi elmegyógyintézetben.
Nyeverov felakasztotta magát.
Ugye? Költő volt. Fantaszta. Az ilyenek nehezen bírják a magánzárkát. Én, amikor magánzárkában voltam, sohasem eresztettem szabadjára a fantáziámat, hanem mindig módszeresen beosztottam az időmet.
Közelről ismerted?
Igen. Nyeverov fantaszta. Nyeverov olyan ember volt, amilyent, ahogyan mondani szokták, keveset szült a föld. Kristályember volt tetőtől talpig. Belé lehetett látni a lelke mélyéig. Nem hogy hazudni, de még tettetni sem tudott. Mintha valakinek átlátszóan finom a bőre. Még annál is több. Ő, mintha bőr nélkül járt volna az emberek között. Az idegei, mintha szabadon lennének. Ti itt arról beszéltek, hogy előbb ki kell művelni a népet, s azután megváltoztatni az életet, vagy pedig előbb megváltoztatni az életet, s utána adni a műveltséget. Meg hogy hogyan kell harcolni, terrorral-e vagy békés propagandával. Nyeverov nem vitatkozott. Nyeverov éjjel-nappal a tömegök között volt, és éjjel-nappal önmagát kockáztatta. Herzen azt mondta, hogy amikor a dekabristákat kivonták a forgalomból, lesülyeztették az általános színvonalat. Hogy ne sülyeztették volna le? Azután kivonták a forgalomból magát Herzent is. Én nem vagyok a terror mellett, de nem azt csináljuk, amit kellene. Nem azt csináljuk. Össze kell fogni mindannyiunknak, és elsöpörni őket a földszínéről.
De hisz ők is emberek, kérem.
Nem. Nem emberek, herceg. Nem ember az, aki olyasmire betemedik, mint ezek. Maga velünk járja az utat herceg Szibéria felé. Igaz, hogy postakocsin jár utánunk és szállodában alszik, míg mi gyalog, esőben, sárban, meg rabszáláson, bűzben, tetvek közt. De talán nem is ez csak fizikai megpróbáltatás. Kibírja, vagy sem, ez csak erőkérdése. De amit itt lát, az az embert állattá alázó bánásmód.
Igen, más dolog tudni, hogy valahol emberek tömegeit kínozzák, agyongyötrik, és más dolog ezt nap mint nap látni saját szemmel.
Bizony más.
Igen. De azok a gyilkosságok, amiket a maguk harcosai elkövetnek, talán már ön is ölt?
Nem. Én nem veszek részt egyéni terrorakcióban. Az előbb mondtam önnek, ellenzem az egyéni terrort. De néha megértem, amikor a nyeverovokat halálba kényszerítik. Bármennyire könnyű és érthetetlen az a gyötrelem, amelyben a börtönhatóságok, tehát közvetve a kormányzat részesíti ezeket a köztörvényes bűnözőket. Mégis legalább a törvényesség bizonyos látszatával bánnak el velük. A politikai foglyok esetében még ennek a látszatnak sincs nyoma. A politikaiakkal úgy bánnak, mint a halászok a hallal, amikor alommal halásznak. Kihúzzák a partra a hálót mindennel együtt, ami belé akad, aztán kiválogatják közülük a nagy halakat, de az apraját nem dobják vissza a vízbe, nem törődnek vele. Ott pusztul a kiszikkadt parton mind. Százával fognak el ártatlan embereket, akik nem is volnának rá képesek, hogy ártsanak az államrendszernek, és néha évekig tartják őket fogságban, amíg a börtönben tüdővészt kapnak, megtébolyodnak, vagy önkezükkel vetnek véget az életüknek. A politikaiak sorsa, a csendőrtiszt, a besúgó, az államügyész, vizsgálóbíró, kormányzó, miniszter önkényétől, hangulatától, ráérő idejétől függ. És maga azt akarja, hogy ne öljünk? Hős tett az herceg.
Tudja, Szimonszov úr, én katona voltam. A katonákat olyan közvélemény veszi körül, amely elleplezi előlük cselekedeteik bűnösségét. Öj, parancsolják nekik, s ha ölsz, hős vagy, ha katonaruha van rajtad. S a katonák elhiszik, hogy ők hősök, mikor a mellükre akasztják a medáliát. Azt hiszem, maguk között és maguk körül is ilyen közvélemény alakult ki. Sajátos légkör, csoportbeli közvélemény. És ennek a tükrében kegyetlen tetteik nem bűnnek látszanak, hanem dicsőségnek. Igaz, hogy maguk közben feláldozzák esetleg az életüket is. Én tudom, hogy van az ilyen hősök között is szelíd és látszívű ember.
Ne haragudjon, herceg! Maga olyan kevéssé ismeri a mi világunkat. Sokféle gondolat, sokféle szándék és tett található mi közöttünk is. Maga annyit tud a forradalmárokról, hogy már cárt is öltek. Igen. A narodnyikok egy csoportja híve az egyéni terrornak. De nem mind.